A Hálózat Podcast 9. epizódjában az idős embereket érő különféle bántalmazásokról fogunk beszélgetni. Hogy miért téma ez? Egyáltalán mennyire gyakori jelenségről van szó? Mik a tipikus bántalmazási esetek és jelek? Mi az, ami bűncselekmény? Sok kérdésre keressük a választ. Holczer Nagy Emese vagyok. A 20. század második felétől a tudományos technikai fejlődés az orvostudományban is robbanásszerű eredményeket ért el. Ennek következtében a fejlett társadalmak népességének átlagos életkora jelentősen megnövekedett. Az emberi élet szakaszai is arrébb tolottak. A WHO szerinti aktuális felosztásban az idős kor már csak a 75. életév után jelenik meg. 60 és 75 év között egy új kategóriáról beszélünk, ez az idősödés kora. Miközben egyre több időskorú ember él a fejlett nyugati társadalmak, annál inkább érezhetjük azt, hogy a megbecsültségük csökken. Inkább gazdasági terhet jelent az aktív korúak számára. De hogy jutunk el a bántalmazásig? Míg ma a családon belüli erőszakról egyre nyíltabb a társadalmi diskurzus, azon belül a legidősebbeket érintő abúzusokról nemigen hallani. Pedig ezen a területen is sok évtizedes az elmaradás, akár Európához, akár az Egyesült Államokhoz viszonyítjuk. Miért? Erről a szerteágazó témáról lesz szó mai podcast epizódunkban. Vendégünk Szabó Judit Ágnes, szociológus, az Újbudai Szociális Szolgálat munkatársa. Mi történik azokkal az idősekkel, akiket bántalmazás ér? Eleve tisztázzuk azt, hogy mit is jelent ez a típusú bántalmazás.
Az idős embereket érintő bántalmazást, ha nagyon-nagyon-nagyon egy vázlatot kéne írnunk, akkor azt látnánk, hogy ugyanazok a vázlatpontok vannak, mint egy párkapcsolati erőszakban, vagy akár mint a gyerekekkel, fiatalokkal szembeni különböző visszaérések, erőszakok. Tehát nagyon sok szempontból azonos séma van, de a megjelenési formája ugyanúgy különbözik, ahogy egy idős ember élethelyzete, életmódja különbözik a többitől. És nagyon fontos, hogy vannak olyan erőszakok, amik bűncselekmény határán átnyúlnak, egy fizikai, effektíve bántalmazás, megverés, megégetés és egyéb szörnyűségek, amik előfordulnak, de ezek sokkal gyakrabban felderítésre kerülnek éppen a drámaisága és a súlyossága miatt. Az idős bántalmazás ennél sokkal-sokkal szélesebb kör, ami nem feltétlenül, sőt, nagyon gyakran nem bűncselekmény, de mindenféleképpen az a közös bennük, hogy az emberi méltóságot sértik, hogy veszélye esztetik az idős embert, vagy olyan feszültséget okoznak számára, ami egyszerűen méltatlan, hogy egy ember pláne az utolsó éveit így töltse, de bármelyik éveit egy olyan feszültségben töltse. Tehát ez mindenféleképpen közös összefoglalója ennek a jelenségnek. Hogy mik történnek? A fizikai erőszaknak is nagyon sok fokozata lehet, a komoly ütlegeléstől kezdve ilyen jelzésszerű fizikai, ezek a lögdösés, szorítás, tehát ezek minden bántalmazó kapcsolatban előfordulóak, de fizikai erőszaknak tekinthetjük azt is, hogyha például bezárnak idős embert, korlátozzák a szabadságában különböző okokból, vagy olyan gyógyszert adnak neki, ami nem orvosi rendelvényre, vagy egészségügyi javaslatra van, hanem egyéb célból, vagy megvonják tőle azt a gyógyszert, vagy egyéb orvosi kezelést, az is nagyon súlyos következményekkel járhat. A még nehezebben megragadható forma a mentális lelki erőszak gyakorlása, ami a durva beszédtől kezdve a különböző gúnynevek ráragasztásáig annak a jelzése, hogy terhes az az ember, hogy bár tűnne el, mert csak problémát okoz, hogy csak útban van, de ugyanilyen súlyos bántalmazásnak tekinthető és előforduló jelenség az ignorálása, hogy nem beszélnek vele, nem beszélnek hozzá, kizárják a társaságból, nem engedik meg az érzelem megnyilvánulásait számára, nem egy évszám, egy ölelést nem kap, vagy egy meleg érintést, És ez bántalmazó kapcsolatot jelent, mert hiszen nem élhetünk enélkül, mindenki tudja, ha magára gondol. És aztán vannak még hihetetlenebb formák is, vagy éppen nagyon ismerősek is. Bármilyen furcsa, a szexuális visszaélést is el lehet követni idős emberrel szemben. Egyrészt létezik olyan, hogy szexuális aktusra kényszerítenek egy idős embert, olyan értelemben, hogy ő ettől elzárkózna, vagy hogy nincs birtokában a védekező képes fizikai vagy szellemi okokból, és hát megtörténnek ilyen esetek. Az még inkább megtörténik, hogy a jelenlétében esetleg éppen azért, hogy ezt a kiszolgáltatott felháborodását, valamilyen csámpás élvezetet nyújt valakinek, pornót nézetnek vele, vagy egyszerűen olyan obszcénul beszélnek a jelenlétébe, amihez az az ember egyszerűen az élete ívében, az élete szokásaiban soha nem volt hozzászokva, és ez olyan felindultságot okozhat, ami káros az ő számára, és ami elkerülhető lenne messze menően. Ezen kívül vannak pénzügyi visszaélések is, tehát itt most ne a bűncselekményre gondoljunk, bármennyire is vannak érdekes, kifejezetten idős embereket célzó bűncselekmények, hanem olyan családon belüli, tehát például a pénzért való zsarolásra, különösen akkor, hogyha felnőtt fia vagy felnőtt unokája, ha szenvedélybeteg, és mindent megtesz valamilyen pénzforrásért, amiből a szenvedélyét ki tudja elégíteni, akkor ez egy nagyon gyenge és jól elérhető pont egy idős nagymama, vagy nagyapa, vagy szülő, akit különböző zsarolásokkal, fenyegetésekkel rá lehet bírni, hogy a pénzét odaadja, és ez családon belül történhet. De persze, hogyha elveszik a kártyáját, elveszik a pénzét különböző okokkal, ürügyekkel családon belül, akkor az is ebbe a kategóriába tartozik, és sajnos vannak egészen szélsőségesen elhanyagoló esetek is, amikor effektíve éheztetnek egy idős embert azok, akikről azt gondolnánk, hogy gondozni hivatottak, nem kapnak megfelelő élelmet, nem kapnak elegendő folyadékot, nem jutnak hozzá, és ez egészen az emberi méltóság legsúlyosabb megsértéséig fajulhat ez az elhanyagolás.
Judit, azért, mert ezeket elmondtad, birtokában vagy ezeknek a tényeknek, információknak, hogy jut el egyáltalán a gondozókhoz, vagy egyáltalán hogyan szerezhet tudomást egy szakember ezekről az esetekről, mert gondolom ugyanúgy, mint sok más esetben, azért ezek lappangó, szégyelt, eltitkolt helyzetek is lehetnek.
Igen, egészen hihetetlen, mert az egészségügyi világszervezet, a WHO szerint a 65 éven felüli korosztálynak különböző becslésekkel 5-20% közé teszik azt, amennyi ember átér idős korába, tehát idős bántalmazást, amely nem számít be, amit gyerek vagy korában, vagy derék korában érte. Tehát mindenképpen köztünk élnek azok az áldozatok, akik ezeknek a bántalmazó kapcsolatoknak az áldozatai. Annál is nehezebb felderíteni, ugyanis bántalmazásnak csak azokat az eseteket nevezzük, amelyeket olyan személy követ el, aki egy bizalmi személy az idősnek az életében. Tehát, hogyha egy külső ember kilopja a pénztárcámat a hatoson, akkor akár hány éves vagyok, az nem idősben, hanem zseblopás. Hogyha a unokám addig gyötör, addig fenyegetőzik, könyörög, nyakamra jár, piszkál, amíg akaratom ellenére elő nem veszem azt az összeget, amit kér, az egy bántalmazó családon belüli kapcsolat, és ezeket pokoli nehéz földeríteni, még annál is nehezebb, hogy sokszor maga az áldozat sem ismeri fel, hogy ő egy bántalmazás része például egy szeretet megvonásnál. És itt van az, hogy mennyire hasonlít más bántalmazó kapcsolatokhoz, hogy sokszor maga az áldozat vagy egy szituációhoz köti, ami majd elmúlik, és akkor elmúlik ez a rossz dolog, ami történt vele, vagy pedig önmagát hibáztatja. hogy biztos neki nem kellett volna még egy pohár vizet kérnie, mert attól milyen dühös lett a valaki, vagy egyébként mindig egy ápolásra szoruló, vagy gondozásra szoruló idős embert képzelünk el, de nem feltétlen, tehát ők a legkiszolgáltatottabbak, ha demenciával küzdenek, még kiszolgáltatottabbak, de nem csak őrájuk korlátozódik ez. Én készítettem prezentációt, és minden egyes szlájdra valami szebb vagy kevésbé szép házat tettem, rengeteg ablakkal. És arra kell gondolnunk, hogy ott a, nem csak a betört meg szegényes ablakok mögött, hanem a gyönyörű muskátlis függönyös ablakok mögött, vagy a legmodernebb lakónegyedekben is. Lehet, hogy ott bent valakit éppen egy idős embert bántalmaznak, kiszolgáltatottan él, zaklatottan él, ilyen-olyan megvonásokban él. És ez első lépés, hogy ők maguk az idős embereknek fel kell ismerniük szegényeknek, hogy ez nem normális, ami vele történik, ez nem tartozik bele a családi kapcsolatnak a
alakulásába.
Igen, és köszönöm, és hogy joga van ahhoz, hogy méltóan éljen, és joga van ahhoz, hogy ne tűrje ezt el.
Miért alakul ki ez a fajta szeretett fordulat? Mert tulajdonképpen azért mégis a családtagjainkról van szó, az apánkról, az anyánkról, vagy a nagymamánkról. Hogyan lehet az, hogy az a fajta normális tisztelet, mondjuk azt, hogy normális tisztelet, ami addig esetleg megvolt, az így át tud formálódni, át tud alakulni?
Hát ez egy nagyon hosszú történet. Egyrészt nem biztos, hogy normális volt köztük a kapcsolat korábban is, csak, és ez egy másik nagyon fontos jelzésre tapintottál rá a bántalmazásnak, hogy bántalmazó kapcsolat mindig egy megbillent hatalmi egyensúlyban alakul ki, ahol nem azonos a két vagy több félnek az erőviszonya, tehát valaki erős függőségben vagy valamilyen mértékű függőségben él a másiktól. És a másik, ami nagyon lényeges, hogy a társadalmi izoláció a szüli ezt a helyzetet, újra termeli, és a legnagyobb melegágya. Tehát tegyük föl, hogy amíg dolgozni járunk, most képzeljünk el egy középkorú nőt vagy férfit, addig ő a munkahelyén, de jól nézel ki ma, hú, mi van, hogy nézel ki, mit csinál, hát megint a férjem, vagy a fiam, vagy a nem tudom, mi történt, hát te hülye vagy, hát ezt ne hagyd, hát mondd meg, csukd be, menj el, gyere vissza. Tehát észre se vesszük, hogy akár csirály elfolytunk olyan kellemetlen helyzeteket, amiket egy idős ember, aki nem csak azért nem él benne a társadalomban, mert mondjuk képtelen fizikailag kimozdulni a lakásból, lehet, hogy nem képtelen, de a társadalmi beágyazottsága sokkal gyengébb, nincs társasága, barátai megkaltak, vagy messze élnek, vagy komplikált megtalálni őket, illetve maguk a bántalmazó személyek is, hogyha egyszer egy ilyen bántalmazás elkezd kialakulni, hogy a mérleg nagyon erősen széttartó, és kialakul, akkor a bántalmazó mindent megtesz, hogy elszigetelje a bántalmazott embert. Ez egyébként például a párkapcsolati erőszakokban ugyanígy előfordul, hogy ne legyenek külső kapcsolatai, akik segítenek, akik észreveszik, akik valamit lendítenek a dolgon. Tehát nagyon sok tényező együtt állása kell, és hát kell az is, hogy milyen a társadalom felfogása az idős emberekről, általánosságban mennyire becsüljük őket, hogy mit tanulnak abból, hogy saját magukat mire becsüljék. Én nem tudom, én több sajtóvizsgálatot csináltam 2000-es évektől, hogy egyszerűen szinte nincs is az idős emberre olyan kifejezésünk, ami ne lenne lekicsinő vagy pejoratív. Tehát azzal, hogy én kis nyugdíjas vagyok, már az ennyi bátorságomból ennyi lesz, egy centi marad, vagy egy milliméter, mert az a kis nyugdíjasnak lenni nagyon rossz. Tehát nem csak azért rossz, mert nem kapok elég nyugdíjat, hanem mert az egész kifejezés olyan. A sajtóban minden betegség mellé, a híradókban, mikor még kevesebb híradó volt, és az ország nagyjából egy-két híradót nézett minden este, minden kórházi egészségügyi hír mellett ott ültek az STK folyosóján az öregek. Egyszerűen ez, miközben tudjuk, mert mert tudjuk a sajnos a családunkból, a környezetünkből, hogy gyerekek is megbetegszenek, középkorúak is megbetegszenek, mindenféle dolog történik, és idős emberek is vannak. Ma például speciál pont az orvosoknak egyre nagyobb százaléka 70, sőt 80 éven felüli, de az alap hangvétel az az, hogy az idős ember az totyog, mászkál. Egyszer csináltam egy gyűjtést, hogy mászkálnak az idősek, tehát ez valami olyan, ennek a Covid időszakban volt a csúcsa ennek a mászkálási irritációnak. Tehát akiről így beszélünk, aki ezt olvassa magáról, az annak sokkal nehezebb azt mondani, hogy menj te a fenébe a kunyerálásoddal, old meg a problémádat másod. Az sokkal reszketegebbé válik még önmagánál is. Tehát ez az egyik vonulat, ez a társadalmi megbecsülés vonulat. A másik vonulat pedig az, hogy nagyon nehéz kiutakat találni családi labiruntusokból. Már felnőtt vagy gyerekkorunkban is kevésbé jutunk el pszichológusokhoz, vagy olyan segítő szakmájú emberekhez, akik bármilyen kapcsolati elakadásainkat, vagy akár hibáinkat segítene leküzdeni. És én azt szoktam mondani, hogy mikor idősek leszünk, olyan, nem igaz, hogy megváltozunk, olyanok maradunk, mint amilyenek addig voltunk, csak minden fölnagyítódik. És ha valaki összeférhetetlen volt, akkor még összeférhetetlenebb lett, ha bizonytalan volt, akkor még bizonytalanabb lesz, ha visszahúzódó volt, lehet, hogy depressziós lesz, lehet, hogy nem, de minden esetre sem a lelkünk gondozása az egész életünket nem készíti föl kihívásokra, sem a társadalom nem egy támogató közeget ad, és a harmadik, hogy erről a témáról egyszerűen nincs szó. Az idős bántalmazás az egy, azt egyelőre még csak nem negligálja a társadalmi köztudat. Szerencse, hogy először elindult a gyerekbántalmazásnak a társadalmi tudomásul vétele és fellépés ellene, elindult utána lemaradva egy-két évtizeddel a párkapcsolati erőszak, és én minden tudásommal azon vagyok, hogy tessék bekerülni a tudatunkba annak, hogy ilyen van, ez is segíti a felismerést, segíti a valamilyen fajta segítség kérést vagy kapást, hogyha tudjuk.
15 évvel ezelőtt, amikor én a Közszolgálati Rádiónál dolgoztam a reggeli műsor a 180 percnél, akkor volt egy olyan sorozatunk, a sajtótörténetben először fordult elő, hogy meg tudtam szólítani minden nap egy bántalmazott nőt. Most ez a visszajelzések alapján traumatikus hatást ért el. Tehát olyan szinten kaptam megkereséseket után, hogy ezt hogy sikerült megcsinálni. Ez annyira kuriózum volt, hogy egyáltalán mernek beszélni az emberek a bántalmazásaikról. A diskurzus ugye már akkor elinduló félben volt. Azt hiszem, hogy most már a 20 évesek, a 30-asok sokkal tudatosabban használják a kifejezéseket, van szemük és tapasztalatuk arra, hogy felismerjék, hogyha valamiféle bántalmazás éri őket. A közösségi média ilyen szempontból segít, mert az egyéniségedet tudod építeni azáltal, hogy te fönt vagy valamilyen oldalon, tehát a méltóságodat, akár a csinált képet, de valamit tudsz magadról mutatni. Idős embereket nem látunk, nem nagyon látunk. 70 pluszosat biztos nagyon ritkán látunk közösségi médiában, hogy nem az ő személyisége megjelenjen bárhol is, vagy ahol ő ki tudja fejezni az ő problémáit. Idáig még nem jutottunk el, lehet, hogy nem is fogunk. Tehát, hogy miben tudunk segíteni az idős családtagjainknak ebben a fajta fejlődési folyamatban, hogy ő a saját méltóságát fontosnak találja, és ezt kölcsönösen ki is tudja fejezni. Miben tudunk segíteni?
Hát a saját családtagjainknak elsősorban abban tudunk segíteni, hogyha mi fontosnak tartjuk őt, akkor ő is fontosnak fogja tartani saját magát. És ez rohanó hétköznapokban nagyon nehéz tud lenni, hogy mutassuk ki az ő fontosságát. De ez az első lépés, hogy ebben ne legyen egy törés. Én ezt nem tudom, mert én magam nem kutattam ezekben a témákban. Én is azt várom, hogy nyugdíjas legyek, és utána ezzel fogok foglalkozni, de még nem jutottam odáig, de nem tudom, hogy családom belül mennyire van egy ilyen, tehát hogy a tisztelet megtörik-e akkor, amikor egy családtag nyugdíjba megy. Ne, ezt nem tudom, hogy van, sokan biztosan úgy érzik. Azt tudom, tehát vannak nyugdíjasok, akik saját maguk jó szituált emberek, akik maguk úgy érzik, hogy ők most lelettek értékelődve valamennyit, nem ki hány lépcsőt érez, hogy mennyit ment lefelé a társadalmi presztízsben, tehát hogy minél inkább hangsúlyozzuk, hogy ő egy egyéni ember, és hogy fontos nekünk, fontos a világnak, az annál rezisztensebb lesz, reziliensebb lesz az a személy. De én gondolom, hogy a mi hallgatóságunkban csak nincs olyan idős ember, akit a bántalmazástól kellene megvédeni, habár a nyugati kutatások azt mondják, hogy sem etnikumhoz, sem szociális státuszhoz, tehát nagyon gazdag családokba, középosztályi családokba és szegényebb családokba egyaránt fordul elő, nem kötődik semmilyen rangsorhoz, presztízshez, ez egy általánosan előforduló, úgyhogy mégis lehet. De én azt gondolom, hogy ha például a mi hozzátartozóink fognak erről, hogy ilyen dolgok vannak, és ezt nem szabad eltűnni, akkor ezt továbbadják. De most félretéve például nagyon sokat lehetne segíteni azzal, hogy támogatjuk az idős emberek társadalmi találkozásait. Mert minden találkozás megint csak meg is erősít minket, meg el is riasztja azokat, akik bántalmaznának minket bármilyen eszközzel, és egyszerűen nem nincs felület rajtunk, annál kisebb a felület rajtunk. Nemrég a fiam mondta, hogy ő most pillanatnyilag Bécsben él, és mondta, hogy mennyit dolgoztok ti ezen az időszeken, hogy legyen elfoglaltságuk, meg programjuk, azt mondja, hát ő keresztül ment valami parkon Bécsbe, és hogy csak gyönyörű asztalok, székek voltak a parkban, itt is vannak már itt-ott, és mondja, hogy ott pezsgőzött egy nagy csapat nyugdíjas, hogy ő csak nézett, hogy volt pezsgőjük, volt hova üljenek, sütött rájuk a nap, és ott nagy vígan nagyokat kacaráztak is, hogy ő azt mondja, na ő ezt nevezi idős gondoskodásnak. Hát ez biztos, hogy ez ugye, hogy szoktuk mondani, hogy Ausztriát még nem értük el, de mindenféleképpen a társasági élet. Én azért egy parkon keresztül megyek szintén elég gyakran, ott látok egy nyugdíjas, de inkább vegyes társaságot, nagyszámú nyugdíjasnak kinéző emberrel, akik valamilyen golyós játékot játszanak, a petankot, és el kell találni más golyókat, nevetnek, versenyeznek, cukolják egymást úgy, mint bárki tenni, ha petankozna ott, és ezeknek a dolgoknak a szorgalmazása, bátorítása lenne az, ami megint csak sokat segítene mindenkinek.
Ha már a Bikás Parknál járunk, a Minden Igaz, ugye ott van az Új Budai Idős Gondozó Központ. Keresnek-e meg téged, titeket ilyen jellegű panaszokkal, hogy bántalmazásért?
Tudtommal kifejezetten ezek a hírek nem jutnak el hozzánk. Most fogunk kezdeni majd egy esetmegbeszélő csoportot több más hasonló alapszolgáltatás nyújtó intézménnyel közösen, ahol egyáltalán megpróbáljuk földeríteni, hogy mikkel találkoznak, milyen esetekkel, milyen jelekkel. Bár volt olyan a múltkor egy workshop alkalmából, egy valamelyik kerületből a családgondozó azt mondta, hogy ott effektíve egy idős pár egymást klopfolóval veri. De ebben nem mélyedtünk akkor el, mert nem olyan volt a keret. Most szeretnénk egy kimondottan egy esetmegbeszélő csoportot, hogy megnézzük, hogy nálunk milyen jelek vannak. De egyébként nem feltétlenül az idős gondozásban jelentkeznek, hanem lehet, hogy a családsegítőnél jelentkeznek ilyen esettel. Az idős gondozásban inkább föl kellene deríteni, mert ahol nagyon súlyos konfliktus van, ott valamilyen segítséget kérnek. Ezek az enyhébb formák azok, amiket szerintem a gondozóknak, akik kiállnak egy családhoz, hát nagyon nehéz, de föl kéne deríteni, vagy fizikai jelekből, vagy pedig, tehát van, amikor egy légkörben azt érezzük, hogy itt valami nem stimmel. Ezt érezzük, de onnantól, hogy nem akar velünk beszélni, mondjuk maga az idős ember nem akar, mert fél, hogy elárulja magát, fél, hogy megcsuklik, hogy egy olyan érzelmi helyzetbe kerül egy együttérző kérdéstől, és akkor ő bajba kerül, ha ő felfedi mondjuk a családi titkot. De lehetnek anyagi nehézségek, tehát különböző tehát a kommunikációból lehet észrevenni, hogy valami nem stimmel, illetve hát súlyosabb esetekben nagyon hirtelen magatartás változás, depresszióba esés, ok nélküli, vagyis hát átlátható ok nélküli fogyás például, az is lehet, hogyha annak nincs egy kézzelfogható orvosi oka.
De mondhatom azt, hogy elemészti magát? Egy kicsit ilyen fajta lelki oka?
Lehet, hogy elemészti magát, lehet, hogy effektíven nem kap enni. Egyébként ahhoz, hogy ezt mennyire nehéz fölismerni, én nekem egyszer, szintén ebbe az évben történt, egy idegen ember, akivel valamiért beszélnem kellett egy hivatalos momentumban, és valahogy abban a momentumban kiderült, hogy én idős ügyben, nem is, hogy bántalmazással foglalkozom, hanem idős ügyel, és egy jól szituált, kifejezetten jól szituált ember volt, és teljes nyugalommal, mint egy szomorú történetet elmesélte, hogy az ő különélő édesanyja, aki már 80 fölött volt, elvitte orvoshoz, mert ő úgy látta, hogy valami baj van az édesanyjával, és a kivizsgálás arra az eredménye jutott, hogy nem beteg, hanem súlyosan alultáplált. És ő akkor ezek után megpróbálta földeríteni, hogy mi is a helyzet, és kiderült, hogy az édesanyja nagyon nehezen tud vásárolni. Ki tud menni, tehát mindent tud elvileg. Ki tud menni, be tud menni, értelmileg is ott van, hogy vásároljon, de a kis mozdan elment vele, és megnézte, és kiderült, hogy bonyolult neki a bolt, a kosár, ezek a szép színes dobozok, amikben mi is megnézzük, hogy savanyúság van benne, vagy polip, vagy gyerek cukorka, hát ugyanolyan színes dobozokban, és nagyjából, amit ő fölismert, a pékárót, az almát, a joghurtfélét, mert ezek 50 éve is ugyanúgy néztek ki nagyjából, mint most, ilyeneket valamit vásárolt, azt kifizette, hazavitte, nyilván, hogy nem volt étvágya, különösebben nem villanyozták föl ezek, annyit evett, amennyit muszáj volt, és szépen fokról fokra leromlott. Ezt úgy mesélte el nekem az az ember, mint egy szomorú érdekességet. Tehát azt, hogy ez égbe kiáltó, hogy itt Budapesten egy jól szituált embernek az egyetlen édesanyja egy ilyen helyzetbe kerül, az egy, hát...
Most ezzel azt akarod mondani, hogy ez a férfi nem ismerte föl, hogy ez az elhanyagolás?
Ő rögtön lépéseket tett, amiket megint nem tartott be, és így tovább végül egy bentlakásos intézményben, a konkrét esetben egy bentlakásos intézményben érte le az utolsó időszakát az édesanyja. Anya, ő mondjuk azt, hogy nem volt képes erre. Tehát akarata, a szándéka, a összeszedettsége, mondjuk, fogadjuk el, és ő ezt mikor minden pontban fölismert, hogy nem képes rá, akkor tovább lépett, de valahogy azt éreztem, hogy a súlyával nincs tisztában ennek. Uh-huh. És ez meghökkentő volt nekem.
Törjünk vissza oda, hogy a gondozóknőknek milyen mozgástere lehetősége van ebben a témában. Tehát ő hova kell ezt jelentse, kihez kell forduljon, hol lenne már esetleg büntető jogi lépésekre is szükség.
Igen, na akkor menjünk végig. Tehát, hogyha ő egy akut vészhelyzetet észlel, akkor azt kell tenni, mint bármilyen más esetben, hogyha mentő kell, akkor a mentőt ki kell hívni. Ha rendszeresen lát gyanús nyomokat, égés nyomokat, ütés kihurkászódott ütés nyomokat, esetleg a nagyon gyakori csonttörés, ami persze idős korban előfordult, de van ennek, ezt egy gondozónő tudja, hogy mi az a mérték, ami szinte döbbenetes és megmagyarázhatatlan. Tehát ilyen vannak esetek, amikor a házi orvossal kellene beszélni, ha olyan eset van, látleletet kérni, illetve mivel a látleletért fizetni kell, meg lehet kérni csak azt, hogy rögzítse a házi orvos az ő orvosi naplójába azt, amit észlel, és azt nem viszik el magukkal, nem kérnek ki egy látleletet, de legalább rögzítve van, és az különböző lépések esetén hiteles bizonyítéknak fogható föl. Hogyha enyhébb eseteket lát egy gondozó, akkor ő mit tud tenni, meg tudja kérdezni, hogy mi történt, stb., hogyha egyedül beszél azzal az idős emberrel. És akkor most tegyünk föl egy példát, hogy kiderülne, hogy mondjuk pénzért zsarolja a gyereke vagy az unokája. Nem sok mindent tud tenni most ma Magyarországon egy gondozó. Tudja mondani, hogy ezt mennyire nem kéne hagyni, stb., de azért általánosságban a jelenlét az elriasztja ezeket az embereket. Tehát lehet olyan helyzet is, ezt most így konkrétum nélkül nehéz elképzelni, amikor akár egy szomszéd, vagy egy ismerős, vagy akár egy olyan gondozó föl is fedheti a hozzátartozó előtt valamilyen formában, hogy ő ezt tudja. Én hiszek ebben, hogy van egy réteg, akit elriaszt az, hogy lebukhat. Lehet, hogy ugyanaz az ember, mivel mondjuk szenvedélybeteg, és a szenvedélye megmaradt az én zsebemből, fogja kivenni a pénztárcámat, de az egyrészt egy egyszeri eset, másrészt én jobban meg tudom magam védeni. Így jártam, de mégis több erő van egy emberben, mint azzal, aki együtt él, vagy legalábbis kiszolgáltatott hozzátartozóként tűr egy családtagnak a gyötrését. Tehát szerintem van egy réteg, aki elriadna már magától attól is, hogyha vagy ezt, hogy ez kiderülhet, vagy azt, hogy ki is derült, vagy gyanú van rá, elriasztaná. Tehát mindenféleképpen a mozgás. Lehet, hogy van olyan ember, akit mégis be lehetne csábítani, hogy legalább időnként vegyen részt a nappali ellátásban, lehet, hogy akkor ott lesz egy barátnője, akivel tudnak telefonon beszélni. Tehát, hogy az életbe behúzni, akit lehet.
Évekkel ezelőtt volt nagyon ismert szokás, az unokázós csalás. Most tart-e ez még, illetve vannak-e új típusú ilyenfajta anyagi kihasználások?
Az unokázós csalás az egy bűncselekmény, az nem bántalmazás, mert ott nincs valódi unoka. Éppen az a bűncselekmény lényege, hogy egy vadidegen egy sorozat bűn elkövető fölhív egy idősebbet telefonon, azt mondja, hogy ő az unokája, és pénzt csal ki belőle. Ez tulajdonképpen ennek semmi köze a bántalmazáshoz, de van egy másik forma, ami hát mondhatnánk, hogy határeset, de én azt is a bűnözéshez sorolom, amit úgy hívnak, hogy öregezés, hogy egy fiatal, és most már férfiakról is hallani, nem csak nőkről, de az alapeset az volt, hogy egy rendkívül fiatal nő egy idősebb férfi kegyeibe férkőzik szexuális ajánlatokkal, vagy egy nő esetében azt szokták ki, hogy kimondottan a szerelmese azt tetteti, hogy szerelmes belé, és ez nagyon rosszul végződik, mert előbb-utóbb, ha odafogadja mondjuk egy egyedülálló férfi, egy fiatal nőt a lakásába fogad kapcsolat reményében, és aztán egy családtag, két családtag, öt családtag, tíz rokon, és aki kívül találja magát a saját lakásán nagyon hamar az illető. Ezt hívják így, hogy öregezés, de ez a bűncsel, ez nem igazán családon belül fordul elő, ez a csalásnak egy esete, ami érzelmi húrokat penget, de valódi érzelem nincsen.
De szerintem jó, hogy ez is
belevett. Jó,
is
hogy erről szó volt, mert és egyébként a csalásokkal kapcsolatban is azt tudnám mondani, nagyon seszeli se száma azoknak a típusú csalásoknak. Egész vállalatok vannak, ugye, most már bizonyos mértékben korlátozták is ezeket a gyors eladó cégeket, világcégeket, vagy helyi cégeket, akik idős embereknek csodálatos vízszűrőtől, csodálatos ágymasszázsig, mindenféléket horribilis áron megpróbálnak eladni, és ott hitelszerződést kötni vele, és a többi, és a többi. Ezeket most már korlátozták is, de vannak egészen kistílű csalások, becsöngetek, nem kére, kis bundát, takarod, gyapjú, nem tudom, lábmelegítőt. Azt gondolom, hogy ezek tipikusan idős embereket, és azt mondjuk, hogy mert az idősek hiszékenyek. Nem csak erről van szó, ez megint egy nagyon szimplifikáció. Egyszerűen egy idős embernek, amiatt, hogy a társadalmi kontextusból kikerül, sokkal kevesebb idézőjeles vagy nem idézőjeles fontos dolog történik az életében, ahol ő azt érzi, hogy ő dönthet, hogy ő fontos, hogy ő most aláír valamit, most ő megegyezik, te megtárgyal. És egyrészt nincs rutinja ebben, másrészt pedig maga az érzés magával sodorja, akár egészen jó szellemi képességű embereket láttam, akik két év múlva ugyanattól ugyanúgy megvették a műbőrkabátot, mert azt gondolták, hogy most már ez már valódi bőr, ami használhatatlan volt, stb. Mert valami történt, valami olyan érdekes helyzet, ami a monoton napokat változatosabbá teszi, és akkor megint oda jutunk, hogy petankozni kell, kell, vagy a nappali ellátásba be kell menni. Ez például egy nagyon nehéz, és ezért nagyon sokat tesz az Újbudai Szociális Szolgálat, és gondolom, hogy a többi is, hogy annak, hogy ez egy úgymond szociális ellátás keretében van ez a nappali ellátás, hogy ez ne legyen egy presztízsveszteség érzés egy idős embernek. Sőt. Lássa benne a lehetőséget, a pozitívumokat. Nagyon jó programok vannak, sőt, nálunk például a demens nappali ellátásban is rendkívül érdekes, jó programok vannak. Ha egyszer kipróbálná, vagy kétszer látná az ember, hogy ez egy vonzó dolog, társakra lehet találni, kortársakra és szimpatikus emberekre lehet találni, és nagyon érdekes dolgokban lehet részt venni. És akkor már mindjárt egész más helyi értéke lesz egy mukinak, aki becsönget, hogy el akar adni egy bőrkabátot.
Ez akár végszónak is nagyon jó lett volna, viszont még egy pár pontot ide tennék a végére, hogy és nem tértünk ki külön arra, ami a demens betegeket illeti, akik aztán végképp nem tudnak kiállni a saját méltóságukért. Nem beszéltünk most az intézményen belüli bántalmazásokról, hiszen most ennek a podcastnak nem az a témája, csak ugye érzékeltetni szeretném azt, hogy ez egy hatalmas, nagyon nagy téma, és kiukadva a végére, nekünk, az aktív felnőtteknek van nagyon fontos szerepünk abban, hogy az időseinket méltó módon segítsük az életük utolsó szakaszában.
Igen, és még egyet, hogy kérdezted a hozzátat, hogy saját magunkkal úgy viselkedjünk már x éves, meg x plusz x és 3x éves korunkban is, hogy egy vidám, nyitott, vagy az adott körülményekhez képest nyitott, aktív, idős emberek legyünk. És már mindenki egy embert már is megmenthet saját magát.
Az elmúlt percekben Szabó Judit Ágnes szociológussal, az Újbudai Szociális Szolgálat munkatársával beszélgettünk az idős embereket érő bántalmazásokról.